Lienárd. Szép lesz, amit ott fent beszélni fognak, kérdezte Gisket félénken. Nagyon szép, kisasszony, válaszolta az ismeretlen a legcsekélyebb habozás nélkül. És mi lesz az? Kérdezte Lienárd. A mi asszonyunk Szűz Mária igazságos ítélete című moralitás szolgálatára, kisasszonyom. Ó, az már teszi, mondta Lienárd. Rövid szünet következett, az idegen törte meg. Ez a moralitás teljesen új, sehol sem játszották még. Ez tehát nem ugyanaz a darab, szólt Gisket, amelyet 2 év előtt a pápai követ bevonulásakor adtak, és amelyben 3 szép leány alakította a szirének szerepét, egészítette ki Lénárd. Mégpedig teljesen mesztelenül, tette hozzá fiatalember. Lénárd szemérmesen sütötte le a szemét, Gisket rápillantott, és hasonlóképpen cselekedett. A férfi mosolyogva folytatta. Nagyon kellemes látvány volt. Ez a mai moralitás azonban kifejezetten a flandriai herceg kisasszony őfelsége számára készült. Pásztordalokat is fognak benne énekelni? Kérdezte Gisket. Ho-ho, szólt az ismeretlen. Pásztordalokat? Moralitásban. Nem szabad elegyíteni a műfajokat. Komédiában, hát még ott csak megjárná. Bekár, válaszolta Gisket. Ha Ponszó kútnál annak idején vademberek harcoltak egymással, férfiak és nők sokféleképpen figuráztak, és kis motettákat és pásztordalokat énekeltek. Ami jó egy pápai követnek, felelte elég szárazon az ismeretlen, az nem jó egy hercegnőnek. És a közelben, folytatta Lienárd, mély hangú zeneszerszámok hangversenyeztek, nagyon szép muzsika volt. És frissítőnek, folytatta Gisket, a szökőkút 3 szájából bor, tej és hipokrász csorgott a járókelők számára. Hipokrász, mézes, fűszeres bor, középkori ital. Aki akart, ihatott belőle. És valamivel a kis hídon túl, vette át a szót Lienárd, a Szent Háromságnál a passiót mutogatták élő személyekkel, akik azonban egy szót sem beszéltek. Hogy emlékszem-e? De még mennyire kiáltott föl Gisket. Krisztus a keresztfán, és jobbról, balról a 2 lator. A 2 kofálkodó leány úgy felhevült az emlékezéstől, hogy egymás szavába vágva beszélt tovább a pápai követ bevonulásáról. És idébb a festők kapujánál ott is csodapompásan öltözött emberek álltak. És az a vadász a Szent Ince kútnál, aki nagy kutyaugatás és kürtszó közepette hajszolt egy szarvas tehenet. És azok a Gieppi várkastélyt ábrázoló emelvények a párizsi vágóhídnál. És amikor a pápai követ arra hallott, emlékszel Gisket, kitört a harc, és minden angolnak elmetszették a torkát. És azok is milyen gyönyörűek voltak, akik a Sátelé kapuja előtt álltak. És a pénzváltók hídján, amelyet felül véges végig kárpittal vontak be. És amikor a pápai követ arra vonult, több mint 200 tucat mindenféle fajta madarat röpítettek fel a hídon. De szép volt, Lienárd. A mai látnivaló még ennél is sokkal szebb lesz. Jutott szóhoz végül beszélgető társuk, aki eddig látható türelmetlenséggel hallgatta őket. Kegyelmet, tehát azt reméli, hogy a misztérium szép lesz, mondta Gisket. Biztos vagyok benne, felelte a férfi. Aztán kisé fellengzően hozzátette, kisasszonyaim, e misztérium szerzője én vagyok. Csak ugyan, ámuldoztak a lányok. Csak ugyan, felelte a költőnémi felfuvalkodottsággal. Illetve hát 2 vagyunk a szerzők, Jean Marchand, aki a deszkákat fűrészelte, és felállította a színpad vázát és padlózatát, valamint hát én, aki a darabot írtam. A nevem Pierre Gringoire. A Cid szerzője sem mondhatta volna több büszkeséggel, Pierre Corneille. Olvasóink megfigyelhették, hogy attól a pillanattól, amikor Jupiter visszavonult a függönyök mögé, bizonyos időnek kellett eltelnie addig, amíg az új moralitás szerzője Gisquet és Leonard jámbor ámulatáról hirtelen felfedte kilétét. A tömeg, amely néhány perccel ezelőtt még oly viharosan zajongott, most hitelt adván a komédiás szavainak furcsa mód szelíden várakozott. Ez is csak azt az örök, és színházainkban még mostanság is nap-nap után kipróbált igazságot bizonyítja, hogy a közönséget leginkább azzal lehet türelmes várakozásra bírni, ha azt erősítgetik előtte, hogy hamarosan megkezdődik az előadás. Johannes Diák azonban nem tétlenkedett. Hé! Kiáltotta váratlanul a zavargást követő békés várakozás közepette. Jupiter! Szűz Mária! Pokolra való csepürágók! Tréfát üztök velünk, a darabot! A darabot kezdjétek, vagy mi kezdjük újra! Na, ez kellett csak. Az állványzat belsejében egyszerre csak különféle mély és magashangú zeneszerszámok muzsikája szólalt meg. A kárpit felgördült, négy kimázolt személy lépett ki mögülle tarka öltözékben, felmászott a színpadra vezető meredek létrám, majd az állványzat lapos tetejére érve felsorakozott, és tiszteletteljes meghajlással üdvözölte a közönséget. A nyitány véget ért, kezdődött a misztérium. A négy szereplő tapsok alakjában előbb búsásan bezsebelte tiszteletadásának ellenértékét, majd áhítatos csend közepette belefogott a prológusba. Készségesen megkíméljük tőle az olvasót. Egyébként a közönség, mint az még napjainkban is megesik, többet foglalkozott a színészek öltözékével, mint az alakításukkal. Na, az igazat megvalva, ez így is volt rendjén. A szereplők mind a négyen felerészt sárga, felerészt fehér köntöst viseltek. Ezek csupán anyagukban különböztek egymástól. Az egyik köntös arany és ezüst brokátból készült, a másik selyemből, a harmadik gyapjúból, a negyedik gyolcsvászonból. Az egyik szereplő kardot tartott a jobbjában, a másik két aranykulcsot, a harmadik mérleget, a negyedik ásót. Segítségül a lusta értelemnek, amely előtt netán nem világosodott meg kellően e jelképek átlátszó értelme, a brokátköntös alján feketén hímzett vaskos betűkkel ez volt olvasható. Én vagyok a nemesség, a selyem köntösön. Én vagyok a papság, a gyapjú köntösön. Én vagyok a kereskedelem, és a vászon köntösön. Én vagyok a földművelés. Rövidebb szabású köntösükről és felhajtott szélű bóbitás fövegükről minden valamire való néző világosan felismerhette a hím allegóriák nemét. A női allegóriák ugyanis hosszabb ruhát és uszályos kalpagot hordtak. Ahhoz is rossz akarat kellett volna, hogy a prológus költői szavaiból meg ne értse az ember, a földművelés a kereskedelemmel házas, a papság pedig a nemességgel. A két boldog házaspár közös tulajdona egy pompás aranydelfin, és ezt a földkerekség legszebb leányának szándékozzák odaítélni senki másnak. Bejárták hát a nagyvilágot mindenütt csak ezt a világ szépét keresve és kutatva, és miután sorra visszautasították Golkonda királynőjét, Trapezunt herceg kisasszonyát, a tatár nagykán leányát, stb. A földművelés és a papság, a nemesség és a kereskedelem most ide érkezett, hogy az igazságügyi palota márvány emelvényén pihenje ki fáradalmait, és itt, e tisztes hallgatóság előtt annyi szentenciát és maximát szavaljon el, amennyiből bőven kitelnék mindaz egzámen, szofizma, determináns figura és aktus, amelyet a mesterek a bölcsészeti szakon kiérdemlik a licenciátusi süveget. Az arany delfin a Dauphin tartomány urának 1349 óta